újságíróként az elmúlt években a világ számtalan pontján dolgoztam. Megtanultam, hogy csak az tud napra kész maradni, aki igazi szakemberekkel, profi csapattal dolgozik. Kollégáimmal azon vagyunk, hogy első kézből jussunk hiteles információkhoz.
Friss hírek első kézből.
Büszke vagyok rá, hogy a híradó nézőinek esténként elmondhatom a legfontosabbakat.
Ma már a 98-as Aranykéz utcai robbantás ügyében, mint tanút hallgatták ki a Csehországból kiadott József Rohácsot. A válság kezdete óta kevesebbet vásárolunk, viszont a minőségből nem engedünk, derül ki egy nemzetközi felmérésből. Csak éjszaka állt helyre az áramszolgáltatás, az zalaegerszegi kórházban a szakminiszter szigorú vizsgálatot kért. Éppen 5 éve, hogy orosz kommandósok lerohanták a Beszláni általános iskolát, a túlszabadításban több mint 300 gyerek halt meg. Jó estét kívánok! Az Aranykéz utcai robbantás ügyében is kihallgatták ma József Rohácsot, a szlovák férfit nem gyanúsítottként, hanem csak tanúként kérdezték a 4 halálos áldozatot követelő 1998-as robbantásról. A tanúként minden kérdésre igazat kellett volna válaszolnia, ehelyett Rohács inkább megtagadta a vallomást. Közben az ügyvédei azt állítják, hogy nincs meg a legfontosabb bizonyíték, egy bombán talált ujjlenyomat töredék, abban az ügyben, amely miatt már vádat is emeltek ellene.
Az Aranykéz utcai merényletben használt robbanó szerkezet ebben az autóban volt. A kocsit József Rohács egyik közeli ismerőse bérelte. Rohácsnak először ma tettek fel konkrét kérdéseket az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban. Eddig csak abban az ügyben hallgatták ki, amely miatt a cseh hatóságok kiadták őt Magyarországnak, miután tavaly novemberben egy közúti ellenőrzésnél lebukott Prágában. Ma a nyomozók mentek a börtönbe, ahol József Rohácsnak csak néhány métert kellett megtennie a zárkája és a kihallgató szoba között. Mégis 8 kommandós kísérte. Az Aranykéz utcai merénylet ügyében a férfit csak tanúként hallgatták ki, így a törvény szerint igazmondási kötelezettség terhelte.
Úgy védekezünk, hogy tanúként sem nyilatkozunk. Ezt az álláspontot ismertettük korábban, ennek ellenére megint ki akarták a tanúként hallgatni, ismételten megtagadta a vallomást.
Információink szerint József Rohácsot a Tordján József és Szájer József lakásánál elkövetett pokolgépes merényletek miatt is megpróbálják kihallgatni. Ezt a plastikbombát egy vállalkozó autójára erősítették még 1997-ben, de leesett és a robbanó szerkezet belsejében megtalálták József Rohács ujjlenyomat töredékét. Hivatalosan emiatt körözték több mint 10 évig, és emiatt emeltek ellene vádat. József Rohács vezető védője azt állítja, hogy nincs meg sem a robbanó szerkezet, sem az azon talált ujjlenyomatról készített eredeti minta.
Nem arról van szó, félreértés ne essék, hogy a nyomozó hatóságot azon gyanúsítanánk, hogy bizonyítékokat koholtak, és itt valótlan bizonyítékok kerülnek a bíróság elé, hanem arról, hogy a tisztességes eljárás megköveteli, hogy a bíróság megvizsgálhasson a védelem bevonásával minden bizonyítékot.
Egyelőre sem a nyomozást lefolytató budapesti rendőrfőkapitányság, sem a József Rohács ellen vádat emelő fővárosi főügyészség nem akart nyilatkozni. A büntető perben a bíró fogja eldönteni, hogy értékelhető-e bizonyítékként a Rohács ujjlenyomatát beazonosító jelentés.
Nem változtat korábbi álláspontján a kormányfő, nem lesz 2010-ben az MSZP miniszterelnök jelöltje. Bajnai Gordon a távirat irodának azt mondta, a válság kezelése akar koncentrálni. Szabó Imre környezetvédelmi miniszter ma viszont bejelentette, hogy ő és több szocialista is Bajnait szeretné kormányfőnek. Orbán Viktor Fidesz elnök viszont kész a kormányzásra, ezt saját honlapján egy családi sütögetés közben készült felvételen jelentette be.
Egyetlen név és egyetlen kormány, egyetlen feladattal, a válság kezelésével. Még megválasztása előtt egyértelműsítette a kormányfő, hogy a válságkezelés idejére egy évre vállalja a megbízatást. Bajnai Gordont azóta egyre több szocialista politikus akarja rávenni arra, hogy legyen az MSZP miniszterelnök jelöltje.
Ami rajtam múlik, mindent meg is fog tenni annak érdekében, hogy meggyőzzem a miniszterelnök urat, hogy majdnem azt mondtam, hogy revidiálja, de inkább magyarul mondom, vizsgálja felül az álláspontját ebben az ügyben. Meggyőződésem, hogy jó döntés lenne.
Bajnai Gordon a távirati irodának azt mondta, nem lát okot arra, hogy megváltoztassa véleményét. Azt mondta, a válságkezelésre fordítja minden erejét, nem a következő választásra. A Fidesz elnöke egy családi húsütés közben arról beszélt, hogy szerinte nincs jele a válságkezelésnek, csődben van az ország. Orbán Viktor a házi videóban kijelenti, felkészült a kormányzásra.
Érthetően és lelkileg is felkészültem, tehát én végigbeszéltem itt a családommal, a Anikóval, a gyerekeimmel a következő néhány évet, és eldöntöttem, hogy ha az emberek is úgy akarják, akkor az életemből néhány évet most szívesen áldozok arra, hogy hát helyreüssük azt, amit a szocialisták tönkretettek.
A szocialista frakció és a kormány most a költségvetésen dolgozik.
Azt mondhatom, hogy kemény.
Ezt válaszolta a gazdasági miniszter arra a kérdésre, hogy mennyi pénzt vonnak el tárcájától. A gazdasági, a honvédelmi és a környezetvédelmi minisztériumra biztosan több 10 milliárd forintos spórolás vár. Az ideinél 16 milliárd forinttal több jut viszont az egészségügyre. Az MDF szerint csak úgy lehet a költségvetést tervezni, ha a kormány közben a teljes jelenlegi adórendszert átalakítja.
Igazságtalan az az adórendszer, ahol az adófizetők 15%-a viseli az összes adóteher 2/3-át.
Úgy tudjuk, a kormány az eddig megismerteken túl egyelőre nem tervez újabb adóátalakítást.
A Nógrád megyei Széchenyben találkozik jövő csütörtökön a magyar és a szlovák miniszterelnök, Bajnai Gordon és Robert Fico, a két ország közötti problémákról tárgyal majd. A magyar kormányfő egyebek mellett a szlovák nyelvtörvény, illetve Sólyom László államfő kiutasítása miatt kezdeményezte a találkozót. A Békés megyei Medgyesegyházán a szlovák nyelvű helységnév táblákra No Fico feliratot fújtak ismeretlenek, a rendőrség leszerelte a táblákat és keresi a tetteseket. Szili Katalin Brüsszelben az Európai Parlament magyar képviselőivel egyeztetett a szlovák nyelvtörvényről. Brüsszelben ott van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz Zoli, van-e nézetkülönbség a magyar európai parlamenti képviselők között a szlovák nyelvtörvény megítélésében?
Szervusz, jó estét kívánok! A magyar európai parlamenti képviselők egységesen elítélik a szlovák nyelvtörvényt, és egységesen akarnak fellépni ellene, mégpedig úgy, hogy folyamatosan napirenden tartják a kérdést az üléseken. A fideszes néppárti Szájer József például az Európai Parlament házbizottságában, a szocialista Tabajdi Csaba pedig a saját frakciójának Szlovákiával foglalkozó külön bizottságában kezdeményez majd vitát, tisztázó vitát a nyelvtörvényről.
Zoli, mit lehet várni ezektől a lépésektől, különösen, hogy az unió illetékesei többször is azt mondták, nem akarnak beavatkozni a vitába?
Valóban az unió nem akar döntőbíró lenni, de adhat világos és egyértelmű jelzéseket, elvárásokat, hiszen csak a kilátásba helyezett vizsgálatok is közrejátszhattak abban, hogy Pozsony felpuhította vagy megkönnyítette a vitatott nyelvtörvény legdrasztikusabb intézkedéseit. Egyébként mind az unió, mind az EBSZ azt mondja a burkolt formában is, hogy létező, meglevő jogokat visszavonni, csorbítani nem szabad, és ez is egy kemény üzenet Brüsszelből.
Vég Zoltán, Brüsszelből köszönjük szépen. Inkább kevesebbet vásárolnak a gazdasági válság óta, de a minőségből nem engednek a magyarok. Egy nemzetközi felmérés szerint ez más országokra nem jellemző. Amerikában például inkább az olcsóbb termékeket keresik, itthon az utóbbi hónapokban autóból és műszaki cikkekből adnak el kevesebbet, és az emberek spórolnak a külföldi utazásokon is, de például borból ugyanannyi fogy, inkább a sörről mondunk le.
Több 10 000 forint a napi kiesése a gazdasági válság óta ennek a pécsi könyvesboltnak. Képes albumokból például csak akkor fogy, ha akcióznak.
Vásárlószámban is úgy tapasztalom, hogy van visszaesés, és a könyvekben is, művészeti könyveket sokkal kevesebbet, lényegesen kevesebbet vásárolnak, mint az előtt.
Ez a miskolci étterem épp üres. Azt mondják, jelentősen kevesebbet költenek a vendégek.
Példának okáért, hogyha mondjuk bejön menüzni, és eddig megitta itt nálunk hozzá a kávét vagy az üdítőt, most már nem feltétlenül fogja meginni.
Általában ezeken spórolnak a magyarok. Néhány példa. A zöld kosárban vannak azok, amiből kevesebb fogy, tejből is. A piros kosárban van, amit mindenképpen megvesznek. A lakásépítés nem állt le, és a borról sem mondanak le a magyarok.
Az ilyen termékek, mint az ásványvíz, ez nemzetközileg egy viszonylag stabil termék, Magyarországon viszont olyan terméknek számít, amit az emberek helyettesítenek. Tehát inkább isznak csapvizet a nehéz időszakon.
A nemzetközi felmérés szerint a világon mindenhol inkább az a jellemző, hogy olcsóbb termékeket vesznek az emberek. A magyarok viszont inkább kevesebbet vásárolnak, de a minőségből nehezen engednek.
Gyakorlatilag, amit a rendszerváltás után sikerült elérni, hogy az emberek többet fordítottak kulturális cikkekre, többet fordítottak utazásra, mobilitásra, otthonon kívüli költésre, az most visszarendeződni látszik.
Az előrejelzés szerint ez idén nem is nagyon változik majd. Ebben a hipermarketben délutánig például egy darab hűtőt sem adtak el, holott korábban ez nem volt jellemző. Az áruházláncnál azt mondják, érzik a gazdasági válságot, az emberek az utóbbi időben 10%-kal kevesebb műszaki cikket vesznek meg, inkább élelmiszereket vásárolnak. A híradót Fogyarák Anikó tudósította.
Fenntartanák maguknak a bankok az egyoldalú szerződés módosítás jogát, ez derül ki a banki magatartás kódexről zajló vitában. A pénzügyi felügyelet ezt nem akarja elfogadni. Ha nem születik egyesség, akkor a kormány törvényben szabályozza majd a bankok magatartását.
600 ezer forint.
Ennyi büntető kamatot szabott ki bankja Ádám Erikára, mert nem tudta fizetni a megemelt törlesztő részleteket.
Bankhoz fordultunk segítségért, hogy legyenek szívesek tőkésíteni, és valamennyivel megemelt részletet tudnánk ugyanúgy fizetni, mint eddig.
A bank azonban nem segített, inkább felbontotta a hitelszerződést, amelyet azt megelőzően többször is módosított. Ha elfogadják a banki magatartáskódexet, akkor ezt már nem tehetik meg a pénzintézetek. A bankszövetség tegnap elfogadta a PSZÁF által kidolgozott magatartáskódex alapjait. A bankok egyrészt azonban továbbra is több lehetőséget hagyna az egyoldalú szerződés módosításra. A felügyelet viszont egyértelmű szabályokat szeretne.
Az ügyfél egyértelműen akár a jogszabályok, akár az etikai kódex alapján láthassa, hogy mire számít a hitelezés folyamatában, kezdve a szerződéskötéstől egészen a szerződés bontásáig.
A pénzügyi hatóság ezt ellenőrizni is, és akár 2 milliárd forintos bírságot is kiszabhat a szabályok megsértéséért.
Szerettük volna megkérdezni a részletekről Felcsúti Pétert, a Magyar Bankszövetség elnökét is, ám nem sikerült utolérnünk. Így nem tudjuk, hogy a szövetség mikor terjeszti be javaslatait a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéhez. Annyi bizonyos, ha nem sikerül megállapodni, akkor a kormány törvénybe szabályozza majd a bankok magatartását.
A lánctartozások csökkentésére létrejött Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége most egy banki fekete listát állított össze. Ezen azok a hitelintézetek szerepelnek, amelyek nem adtak időt a vállalkozásoknak, hogy rendezzék tartozásukat.
Akik nem adtak ilyen moratóriumot, és folytatják ezt a rabló hadjáratot, azok közül tizet a hitelintézetek közül is tizet kiválasztottunk.
A vész arra szólítja fel a vállalkozókat és a lakosságot, hogy ezekkel a bankokkal ne kössenek szerződést.
Lángoló busz Miskolc belvárosában, mindjárt mondom a részleteket, előtte még 2 témát ajánlok figyelmükbe a híradóból. Szívódás a fővárosi koalícióban, hogy ki felügyelje a BKV-t, a szocialisták szabadulnának a tehertől, Demszki Gábor másként látja. Komoly pénzbüntetésre számíthatnak azok, akik engedély nélkül helyeznek ki utcájukban fekvőrendőrt. Csak éjszaka állt helyre az áramszolgáltatás a Zala megyei kórházban. Tegnap egész nap nem volt áram a kórházban, a főkapcsoló romlott el, újat kellett hozni, és ezt csak késő este tudták beszerelni, több műtét és vizsgálat is félbeszakadt.
Tegnap este még teljes sötétség volt a zalaegerszegi kórházban, több mint 10 órán át. A főkapcsolót kellett kicserélni, mert teljesen kiégett, de az újra várni kellett, és csak nehezen tudták beszerelni. Este 9-re sikerült.
Ezen a helyen volt az a főkapcsoló, ami meghibásodott.
A tegnap kiégett főkapcsolót a kórház legutóbbi nagy beruházásánál 2 éve cserélték ki. Most egy ugyanilyet építettek be, de azt ígérik, ezzel nem lesz probléma. Késő este már a folyosókon is volt villany.
Van villany. A nagy fogyasztókat még nem kapcsoljuk be, a röntgen később indul.
A kórház igazgató telefonon értesítette az osztályokat, hogy csak ahol szükséges, ott használják az áramot. Ma már minden elektromos berendezés és számítógép működött. A sürgősségi osztályon is újraindult a beteg felvétel.
Éjszaka 1 órakor állt helyre minden olyan módon,
hogy már tudtuk a betegeket az ügyeleti ellátás szintje szerint fogadni. 9:40-kor kapcsolták föl az áramot, de azt követően még egy rövid tesztidőszak következett.
Az intenzív osztályon tegnap sem volt gond, ezt a tartalék generátorok el tudták látni. Több műtétet viszont megzavart az áramszünet.
Két műtőben éppen még tartott a műtét, és az egyik műtőben ment el teljesen az áram, a másik műtét volt részlegesen.
Összesen 10 műtét maradt el tegnap, ezek közül 2 sürgős volt, ezeket Szombathelyen végezték el. A kórház még vizsgálja, ki a felelős a majdnem egynapos áramszünetért. Az ügyben Székely Tamás egészségügyi miniszter is szigorú vizsgálatot ígért.
Kigyulladt egy autóbusz Miskolc belvárosában, a sofőr, miután füstöt észlelt, leszállította az utasokat a menetrend szerint közlekedő járatról, így senki sem sérült meg. Megpróbálta eloltani a tüzet, de az üzemanyag belobbant, így a busz egész hátsó része lángba borult. 2 tűzoltóautóval oltották el a tüzet végül, akár több millió forint. A szocialistáknak adta a BKV irányítását Demszky Gábor főpolgármester, pedig az MSZP egyáltalán nem szeretné átvenni a közlekedési társaság felügyeletét, inkább az SZDSZ-re bízná azt. A Fidesz szerint teljes a káosz a cég körül. Közben újabb tanácsadóról derült ki, hogy több mint 30 millió forintos végkielégítéssel távozott a BKV-tól.
Több mint 2 órát tárgyaltak tegnap a fővárosi MSZP és SZDSZ képviselői arról, hogy ki felügyelje a BKV-t Hagyó Miklós lemondása után, de nem tudtak megállapodni. Demszky Gábor viszont úgy döntött, a szocialista Horváth Csabának adja a feladatot.
Így nagyobb esélye van annak, hogy a BKV, amely teljesen az állami költségvetéstől függ, megkapja azt a szükséges állami támogatást, ami a működéséhez szükséges.
Az MSZP viszont a főpolgármesterre vagy SZDSZ-es helyettesére, Ikvai Szabó Imrére bízta volna a BKV felügyeletét. A szocialisták zsarolásnak tartják Demszky hirtelen döntését. Steiner Pál azt mondta, ezek után a fővárosi koalíció jövője is kétséges.
Ilyen egyoldalú lépést a főpolgármester úr még soha nem tett. Nyilvánvaló, hogy azt el kell ismernem, hogy közjogileg ő ezt megteheti a munkáltatói jogkörbe, de ellentétes a politikai együttműködési normáinkkal.
Talós István szerint nem szakmai, hanem politikai viták határozzák meg a BKV jövőjét. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a szocialistákat tartja felelősnek a BKV helyzetéért.
Hagyják ezt a színjátékot, és ne akarja most az MSZP rendbe tenni azt, amit az ő ember, ami az ő embereinek a felügyelete mellett ment tönkre. Abba kéne hagyni ezt a játékot, mert nem tisztességes.
A BKV-nál közben kiderült, hogy újabb ember távozott jelentős végkielégítéssel. Az MR1 Kossuth Rádió úgy tudja, hogy Kutó Sándor főtanácsadó is több mint 30 millió forintot kapott tavasszal.
Ingatlan spekulációt sejt néhány gazda azok közül, akik tavaly eladták földjeiket a Mercedes kecskeméti beruházásához. Egy helyi cég 2006 óta kötötte a szerződéseket a tulajdonosokkal, a parcellákat végül Kecskemét önkormányzata vette meg a Mercedes gyárnak. A HVG információi szerint a cég akár 4 milliárd forintot is kereshetett az ügyön. Az önkormányzatnál nem vizsgálhatták a cég mennyiért vette a földeket, és csak azokat a területeket vásárolták meg, amelyeket a Mercedes előzőleg kért. A kereskedők rácsokkal, a mentősök speciális védőruhával készülnek a szombati budapesti melegfelvonulásra. A rendőrök a Hősök terétől egészen az Erzsébet térig minden utcát lezárnak, hogy elejét vegyék a rendbontásnak. A BRFK önmérsékletre szólította fel a melegeket, és kilátásba helyezte a rendezvény feloszlatását, ha a résztvevők megsértik a közízlést.
A felvonulókat ért fenyegetések miatt még a rendezvényt biztosító magánmentő szolgálat tagjai is páncélruhában dolgoznak majd.
Konkrétan szúrásálló, védőkövek ellen és ütésálló.
Magyarországon még soha nem fordult elő, hogy a mentősöknek ilyen speciális védőeszköz kellett viselniük munka közben.
Ezek a kollégák motoron egyedül dolgoznak a tömegben, tehát az ő biztonságuk számunkra az első. Másrészt az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy igenis lassan szükség lesz ezekre a ruhákra sajnos.
Védekeznek az Andrássy úti üzletek tulajdonosai is. Ebben a boltban a háborús időkből megmaradt vasráccsal védik a kirakatokat.
Muszáj berácsolni a egyébként biztonsági öveges
kirakatokat. Hát ott van fönt a rács, amit ilyenkor kívülről csavarozva felszerelünk, és majd hétfőn, ha minden helyreállt, akkor leszereljük.
A felvonulás idejére a Hősök tere és az Erzsébet tér között minden utcát vaskordonnal lezárnak, és csak az ott lakókat engedik be. A BRFK önmegtartóztatást kér a felvonulóktól. A rendőrség honlapján olvasható közlemény szerint, ha a felvonulók megsértik a közízlést, akár fel is oszlathatják a demonstrációt. A menet szervezői azt mondják, nem fogják önmegtartóztatásra kérni a felvonulókat, akik szerintük korábban sem sértették meg a közízlést.
Ez a demonstráció pont arról szól, hogy mindenki megélheti a saját identitását szabadon. És hogyha mi bármiféleképpen korlátoznánk ezt, akkor nem várhatnánk el jogosan a társadalomtól, hogy befogadjon vagy elfogadjon bennünket.
Idén 14. alkalommal rendezik meg a Budapesti Meleg Fesztivált. A rendezvény sorozat legnagyobb köztéri megmozdulására, a meleg méltóság menetére a szervezők legalább 2000 embert várnak.
Pénzbüntetést kapnak azok, akik engedély nélkül raknak ki fekvő rendőrt utcájukban. Komolyabb balesetnél pedig akár börtön is kiszabható. Egyre többen kezdenek ilyen magánakciókba, mert unják már a szágoldozó autósokat. Egyébként bárki kérheti az önkormányzattól, hogy fekvő rendőrt helyezzen ki abba az utcába, ahol lakik.
Az egyik lakó tette le a fekvő rendőröket. Sok a gyerek az utcában, őket féltik.
Én veszélyforrásnak éreztem azt, hogy itt valamikor valamelyik gyerek a végén el lesz csapva.
Délelőtt járt náluk a Nemzeti Közlekedési Hatóság. A lassítókat akarták leszereltetni. Azt mondták, nem baleset veszélyesek, de nincs rá engedély. Nem ez az első eset, hogy a lakók maguktól raktak ki fekvő rendőröket a gyorshajtók miatt. Ebben az utcában legalább 3 ilyen lassítja az autókat. Persze csak azokat, akik egyáltalán észreveszik. Figyelmeztető tábla ugyanis nincs, pedig kellene. Ha az önkormányzat észreveszi, felbontatja. Ez történt legutóbb Szolnokon is. Egy utca a 16. kerületben Budapesten tere lassítókkal, és egy másik lassítók nélkül.
Vannak, akik ráengedik a hangot, főleg a motorosok.
Ezért ide is akarnak a lakók fekvőrendőröket. Az önkormányzat szerint lehet, de minden ilyen kéréssel a hivatalt kell megkeresni.
A fővárosi illetékesekkel egyeztetni kell és engedélyeztetni kell ezt a fekvőrendőrt, illetve a 30-as zónát, és amint megkapjuk az engedélyeket, utána lehet közbeszerzési eljárást kiírni.
Általában akkor utasítják el a kérelmet, ha például rossz az út minősége, vagy főútról van szó, és általában ezután kezdenek magánakcióba az emberek.
A törvény szerint szabálysértés követel az, aki illegálisan tesz le fekvőrendőrt, egy balesetnél pedig, ha azaz engedély nélkül letett fekvőrendőr miatt történt, akár börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. A híradót Csorba Viktória tudósította.
Éppen 5 éve, hogy az orosz különleges erők lerohanták a Beszláni általános iskolát, ahol csecsen terroristák több mint 1000 embert ejtettek foglyul a tanévnyitón szeptember 1-én. Az ostromban 335 túsz is meghalt, többségük kisiskolás.
Ünnepségnek indult, de szörnyű tragédiába torkolt a tanévnyitó 2004-ben az észak-oszétiai Beszlán városában. Samil Basajev csecsen lázadó fegyveresei több mint 1000 embert ejtettek túszul, köztük 777 gyereket. Az orosz hatóságok a fegyveresek és a túszok számát is sokáig megpróbálták elbagatelizálni. 2 napig tárgyaltak a túszejtőkkel, hiába. Aztán valami felrobbant. A mai napig sem tudni, hogy micsoda. Az orosz csapatok pedig megrohanták az iskolát. Az akció az orosz válságkezelés egyik legnagyobb fiaskójának bizonyult. A terroristák egy része elmenekült, a mentő akcióban pedig 335 túsz meghalt. Többségük iskolás volt. A túszokat a tornateremben zsúfolták össze. Sokan akkor haltak meg, amikor az égő épület teteje beomlott. Több mint 100-an egész életükre nyomorékok lettek. A romos épület azóta az áldozatok emlékműve. Beszlánban ma 1 perces néma csönddel emlékeztek. A mostani iskolások pedig 335 léggömböt engedtek el a levegőbe. Az áldozatoknak létrehozott temetőt az Angyalok városának nevezték el. Minden sírkövön ugyanaz a dátum áll, 2004. szeptember 3-a. Ez a férfi a kislányát temette el 5 évvel ezelőtt. Azóta feladta az állását, és itt él a temető közelében. Megpróbál vigaszt nyújtani az idejáró szülőknek. 5 éve itt vagyok, ha esik, ha fúj. Az angyalok vigyáznak rám, mondja. A beszláni vérengzés Oroszország legsúlyosabb terrortámadása volt, és a világon soha egyetlen terrortámadásban sem halt meg még ilyen sok gyerek. Az akció után Oroszországban szigorították a terrorizmus elleni törvényeket, és kibővítették a rendvédelmi erők jogköreit.
Kocsijában találtak rá egy francia fotóriporter holttestére Salvadorban. Christian Poveda tavaly készített dokumentumfilmet a latin-amerikai ország bűnbandáinak erőszakosságáról, és szemtanúk szerint támadói is abból a csoportból kerültek ki, amelyikről a film szólt. Az alig 6 milliós országban több tízezer bandatagot tart nyilván a rendőrség. Elkezdődött a 66. Velencei Filmfesztivál, idén rekordmennyiségű filmet mutatnak be, 32 országból csaknem 80-at. Magyar alkotás nincs köztük, de két magyar színésznő, Grillus Dorka és Tóth Orsi külföldi filmekben szerepel. Az idei mustra az olasz Giuseppe Tornatore filmjével kezdődött. A Velencei Filmfesztivál több mint 20 éve nem nyitott hazai filmmel.
Sorban érkeztek a világsztárok tegnap este a velencei Palazzo del Cinemába. A szervezők fényűző megnyitóval készültek, hogy felettessék a lassan múló gazdasági válságot. Közben olasz filmesek tüntettek, épp a válság miatt. Úgy gondolják, hogy a kormány veszélybe sodorja az olasz filmgyártást azzal, hogy csökkenti a filmesek támogatását. Mindenki azt gondolja, hogy arany életünk van, de a kormány csökkentette a filmalap támogatását, és a tévés produkciók támogatását is harmadával visszavették. Borzasztó évünk volt, mondja ez a forgatókönyvíró. Az idei mustra Giuseppe Tornatore Bária című filmjével kezdődött. Az alkotás három nemzedéken át mutatja be egy szicíliai család életét. A filmem a felelősségről szól és az erkölcsről. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol azt tanították nekünk, hogy merjek álmodni és tiszteljek másokat, mondta a rendező. Több mint 30 országból csaknem 80 filmet mutatnak be idén Velencében. Ez rekord. Magyar nincs köztük, de két magyar színésznő, Tóth Orsi és Grillus Dorka a versenyprogram három filmjében is szerepel.
A Velencei Filmfesztiválról további információk és még több kép a weboldalon a hiradó.hu-n. Most pedig nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. 10 óra után nem sokkal kezdődik az Estenik a Györggyel. Szia Gyuri, mivel készültök ma?
Jó estét kívánok! A MÁV a legnagyobb pénznyelő automata csecsemőtől aggastyánig fejenként évi 20 ezer forintba kerül, függetlenül attól, hogy valaki utazik-e vagy sem. Két közlekedési miniszter is az estében. Aztán, ami a bankok etikai kódexét illeti, erről a híradóban is szó volt, bejön hozzánk a bankszövetség elnöke, elmondhatja, hányadán is állnak a dolgok a hitelesekkel. És színházzal az iskolai agresszió, vagy bármilyen káros dolog, akár az anorexia ellen Budapesten 11 ország színházi szakemberei 10 után 10 perccel.
Köszönjük szépen! Ez volt a híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Ma már a 98-as Aranykéz utcai robbantás ügyében, mint tanút hallgatták ki a Csehországból kiadott József Rohácsot. A válság kezdete óta kevesebbet vásárolunk, viszont a minőségből nem engedünk, derül ki egy nemzetközi felmérésből. Csak éjszaka állt helyre az áramszolgáltatás az zalaegerszegi kórházban, a szakminiszter szigorú vizsgálatot kért. És éppen 5 éve, hogy orosz kommandósok lerohanták a Beszláni általános iskolát, a túlszabadításban több mint 300 gyerek meghalt. Sportsomogyi Viával időjárás jelentés, majd kezdődik egy 6 részes tévéfilm sorozat, a csodálatos Mrs. Pritchard első része. Híradó legközelebb az M2-től lesz, 8:30-kor itt az M1-en, pedig az estében majd Bakos Piroskával. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultra Forte-ban bízom. A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint 2-szer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Legyen élmény a bevásárlás. Egy literes veljútej csak 99 forint. Szuperárak, szuperáruk a Tesco-ban.
Fiam a suliba összefirkálta a padot. Kapott egy intőt. Mondom, hol az apa aláírja? Ugye ez az pater? Az intőt is a padra kaptam. A kocsiba nem férte, a buszra nem engedték fel, úgyhogy most hitelt vettem fel tehertaxira.
A gördüléken iskola kezdés többé nem duma. OTP személyi kölcsön 1 millió forint 5 évre 31.495 forintos havi részlettel. THM 35,46%. Részletes feltételek otpbank.hu.
Fülzúgás, szívülés, feledékenység, a rossz agyi vérkeringés tünetei. A Bilabil természetes hatóanyagával fokozza az agyi idegsejtek oxigén és tápanyagellátását, serkenti az agy vérkeringését. Így segíti elő szellemi frissességünket. Bilabil, az agy karbantartója. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Marco Polo üzlet a budapesti Árkádban és az Aréna Plázában.
Ugye szeretné, hogy több maradjon a zsebében? Most a 300 g-os Delikát 8 ételízesítő csak 369, a 30 g-os Mizó Boci túró desszert pedig csak 47 forintért kapható minden Reál és Reál.hu üzletben.